22. fejezet. Vinícius csak a pitfarban látta, hogy milyen nehéz fába vágta a fejszéjét. A ház néhány emeletes nagy épület volt, amilyent Rómában ezrével építettek a lakbér haszon kedvéért, de rendszerint gyorsan s olyan selejtesen, hogy alig akadt esztendő, amikor néhány ilyen ház a lakók fejére nem omlott. Valóságban nagyon magas, keskeny méhkasok voltak ezek, tele kamrácskákkal és zugokkal, amelyekben tömegesen fészkelt a szegény lakosság. A városban, ahol számos utcának neve sem volt, ezeket a házakat nem számozták meg, tulajdonosaik rabszolgákra bízták a lakbérek beszedését, azokat pedig a hatóságok nem kötelezték, hogy a lakók nevét bejelentsék, és így gyakran maguk sem ismerték őket. Egy ilyen házban nagyon nehéz volt valakit kérdezősködés útján megtalálni, különösen ha a háznak kapusa sem volt. Vinícius és Kroton egy folyosó alakú hosszú pitfaron át egy négy oldalról beépített kis udvarra jutottak, amely mint egy közös átriuma volt az egész háznak. A középen álló szökőkút vízsugara egy földbeépített kőmedencébe hullott alá. Mindegyik fal mellett részint fából, részint kőből épült lépcső vezetett felfelé a tornácra, és onnan lehetett a lakásokba jutni. Alul is lakások voltak, némelyiknek fa ajtaja is volt, de a legtöbbet csak túlnyomó részt elnyűtt, rongyos vagy foltozott gyapjú függöny választotta el az udvartól. Még korán volt, és az udvaron egy lelket sem lehetett látni. Nyilván mindenki aludt még a házban, kivéve azokat, akik most tértek haza az Osztriánumból. Mit tegyünk, uram? Kérdezte Kroton megállva. Várjunk itt, hát ha jelentkezik valaki, felelte Vinícius. Felesleges, hogy az udvaron meglássanak bennünket. Ugyanekkor azonban arra gondolt, hogy Kilon tanácsa helyes volt. Ha volna néhány tucat rabszolgája, megszállhatná a kaput, amely nyilván az egyetlen kiárata a háznak, és át lehetne kutatni minden lakást. Így pedig mindjárt el kell találnia a Lügia lakását, mert ha nem, a keresztények, akikben itt bizonyára nincs hiány, figyelmeztethetik, hogy keresik. Ilyen szempontból veszélyes is lett volna idegen emberektől kérdezősködni. Vinícius egy darabig azon gondolkozott, ne menjenek-e haza rabszolgákért, mikor az egyik lakás függönye mögül egy ember lépett elő, kezében szitával, és a szökőkút felé tartott. Az ifjú első szempillantásra megismerte Ursust.
Ez a Lügius,
súgta Vinícius.
Most mindjárt összetörjem a csontját.
Várj!
Ursus nem vette észre őket, mert a pitvar homályában álltak, és nyugodtan öblögette a kútvizében a szitában levő zöldséget. Nyilvánvaló volt, hogy a temetőben eltöltött éjszaka után most reggelit akart belőle készíteni. Munkáját hamarosan elvégezte, fogta a nedves szitát, eltűnt a függöny mögött. Kroton és Vinícius nyomon követte, remélve, hogy egyenesen Lügia lakásába jutnak. Mennyire csodálkoztak hát, látva, hogy a függöny nem a lakásban nyílik, hanem egy másik sötét folyósóba, melynek végén néhány ciprusból és egy-két mirtuszbokorból álló kis kert látszott, majd egy kis házikó, mely hátával a szomszéd ház tűzfalához simult. Mindketten azonnal rájöttek, hogy ez kedvező körülmény számukra. Az udvaron könnyen összecsődülhettek a ház összes lakói, ellenben a félreeső kis magányos ház megkönnyítette vállalkozásukat. Gyorsan végeznek a védőkkel, vagyis Ursusszal, Lügiát elragadják, és ugyancsak gyorsan kijutnak vele az utcára, ott meg már könnyen segítenek magukon. Remélték, hogy senki sem tartóztatja fel őket, de ha ez megtörténnék is, megmondják, hogy Cézár megszökött úszáról van szó, végső esetben Vinícius leleplezi magát a vigilek előtt, és segítségül hívja őket. Ursus már éppen belépett volna a házikóba, mikor fülét megütötte a léptek zaja, megállt hát, a szitát letette a melvédre, ő maga pedig visszafordult, s feléjük ment. Mit kerestek itt? Kérdezte. Téged, felelte Vinícius. Azzal Krotonhoz fordulva gyorsan, de halkan adta ki az utasítást. Öld meg! Kroton, mint a tigris, ugrott rá, és egyetlen pillanat alatt, még mielőtt a Lügius magához térhetett és ellenségeit felismerhette volna, átölelte őt acélkarjaival. Vinícius sokkal jobban megbízott Kroton emberfeletti erejében, semhogy a harc végét bevárta volna. Kikerült tehát őket, és az ajtóhoz ugorva betaszította azt, és egy sötét szobába jutott, melyet csak a tűzhely lángja világított meg. A tűz fénye egyenesen Lügia arcára esett. A tűzhely mellett ülő másik személy Amaz aggastyán volt, aki a Leány és Ursus társaságában hagyta el az Osztriánumot. Vinicius oly hirtelen toppant be, hogy mielőtt Lügia felismerhette volna, az ifjú már karjába kapta, s ismét az ajtó felé ugrott vele. Az aggastyának sikerült ugyan elállnia útját, de az ifjú egyik kezével Lügiát magához szorítva, a másik szabad kezével eltaszította az öreget. Eközben az ifjú fejéről lecsúszott a kámzsa, és az ismerős, de e pillanatban rettenetes arc láttára a vér megfagyott Lügia ereiben, és a szó torkán akadt. Segítségért akart kiáltani, de nem bírt. Az ajtótokot is hiába igyekezett megragadni, hogy ellenállhasson. Ujjai lecsúsztak a kőről, és eszméletét vesztette volna, ha meg nem pillantja azt a borzalmas képet, amely akkor tárult szeme elé, mikor Vinicius kirohant vele a kertbe. Íme, Ursus egy embert tartott karjai között, kinek teste egészen hátrahanyatlott, feje lecsuklott, s szája vérben ázott. Mikor megpillantotta őket, öklével még egyszer lesújtott arra a fejre, s egy szempillantás alatt veszett vadállatként rohant Vinicius felé. Ez a halál, villant át az ifjú Patricius agyán. És aztán, mint egy álmában, hallotta Lügia kiáltását: ne ölj! Ezután karját, mint a villámcsapás fejtette volna le Lügiáról, végül a föld forogni kezdett vele, és szeme előtt elsötétült a világ. Kilon azonban a ház szeglete mögé bújva tovább várta, hogy mi történik, mert a kíváncsiság harcra kelt benne a félelemmel. Arra is gondolt, hogy ha sikerül elrabolniuk a lányt, akkor jó lesz Vinicius közelében lennie. Urbánustól már nem félt, mert biztos volt benne, hogy Kroton megöli. Ellenben arra számított, hogy ha a néptelen utcákon sokadalom támadna, ha a keresztények vagy bármilyen más emberek ellenszegülnének Viniciusnak, akkor ő, mint a hatóság képviselője, a Cézár akaratának végrehajtójaként szól hozzájuk, és végső esetben a fiatal Patricius segítségére hívja a vigileket az utcai csőcselék ellen, és ezzel kiérdemli újabb kegyeit. Lelkében még mindig úgy vélekedett, hogy Vinicius cselekedete oktalan, tekintettel azonban Kroton rettenetes erejére el tudta képzelni, hogy esetleg mégis sikerül. Ha bajba jutnának, a tribunus maga viszi majd a leányt, és Kroton csinál neki utat. A várakozást azonban kezdte sokallani, és a messziről szemmel tartott pitvar csendje is nyugtalanította. Ha nem találnak rá a rejtek helyére, és zajt csapnak, akkor elriasztják. Ez a gondolat nem is volt számára kellemetlen. Jól tudta ugyanis, hogy Viniciusnak akkor megint szüksége lesz rá, és ő ismét kipréselhet belőle nagyobb összegű szeszterciuszokat. Bármit tesznek, gondolta magában. Nekem teszik? Noha ezt egyikük sem tudja. Istenek, istenek, csak azt engedjétek meg! És hirtelen abba hagyta, mert mintha valaki előbukkant volna a pitvarból. A falhoz lapult tehát, és lélegzetét visszafolytva figyelt. És nem tévedett. A pitvarból félig előbújt egy fej, és körülnézegetett. De csak hamar eltűnt. Ez Vinicius vagy Kroton, gondolta Kilon, de ha elragadták a leányt, az miért nem sikoltozik, és miért kémlelne ki az utcára? Emberekkel úgyis találkozniuk kell, mert mire kijutnak a Karinéra, már élénk forgalom lesz a városban. Mi ez? A halhatatlan istenekre! És egyszerre minden maradék haja égnek merett. Ursus jelent meg az ajtóban Kroton holttestével a vállán. Még egyszer körülnézett, aztán futásnak eredt az üres utcán a folyó felé. Kilon olyan laposan simult a falhoz, mint egy darab vakolat. Ha meglát, végem, villant át agyán. De Ursus gyorsan elrohant a sarokház mellett, és a következő ház mögött eltűnt. Kilon szintén nem várt tovább, hanem a kereszt utcán futásnak eredt, foga vacogott, gyorsasága pedig egy ifjúnak is becsületére vált volna. Ha visszatérőben a távolból megpillant, utolér és megöl, gondolta magában. Ments meg, Zeus, ments meg, Apolló, ments meg, Hermész, ments meg, keresztények, istene! Itt hagyom Rómát, visszatérek Mezembriába, csak mentsetek meg a démon kezei közül! és a Lügiuszt, aki Krotont megölte, most valóban ember feletti lénynek hitte. Amint futott, az járt az eszében, hogy ez talán valami istenség, aki egy barbár ember alakját öltötte magára. E pillanatban hitt minden mítoszban és a világ minden istenében, akikből máskor gúny tűzött. Az is átvillant az agyán, hogy Kroton talán a keresztények istene ölte meg, és a haja minden szála ismét égnek merett a gondolatra, hogy ő egy ilyen hatalommal húzott újat. Csak akkor nyugodott meg némileg, mikor néhány sikátoron végigfutott, és a távolban munkásokat pillantott meg, amint feléje közeledtek. Lélegzete már akadozott, leült tehát egy ház küszöbére, és palástra sarkával törölgette verejtékes homlokát. Öreg vagyok, és békességre van szükségem, mondta. A szembe jövő emberek befordultak egy mellékutcába, és ő ismét egyedül maradt. A város még aludt. Reggelenként a gazdagabb városrészekben korábban indult az élet, mert a gazdag emberek rabszolgáinak hajnalban kellett kelniük, míg azokban a negyedekben, ahol az állam által eltartott, tehát semmittevő szabad nép lakott, elég későn keltek, különösen télen. Kilon, miután jó ideje ült már a küszöbön, kellemetlen hideget érzett, felállt tehát, és meggyőződvé róla, hogy a Viníciusztól kapott erszényt nem vesztette el, most már lassúbb léptekkel indult a folyó felé. Talán valahol megtalálom Kroton testét, gondolta magában. Istenek, ha ember ez a Lügiusz, egyetlen év alatt sok millió szeszterciuszt kereshetne, mert a Krotont úgy megfojtotta akár egy kölyök kutyát, akkor kibirkózhatnék meg vele. Valahányszor fellépne az arénában, annyi aranyat kapna, amennyi a testsúlya. Ez jobban őrzi azt a lányt, mint a Cerberus a poklot. Bár nyelni el a pokol. Nem szeretnék vele összeakadni. Félelmetes ember. De hát mihez is fogjak? Rettenetes dolog történt. Ha Kroton csontjait összetörte, akkor Vinícius lelke is nyilván ott nyöszörög az átkozott ház fölött, s várja temetését. Castorra! Hiszen ő Patricius, a Cézár barátja. Petronius rokona. Róma szerte ismert úr és katonai tribunus. Ennek a halálát nem viszik el szárazon. Hát ha elmennék például a pretoriánusok táborába, vagy a vigilekhez. Itt elhallgatott, és gondolkodóba esett, de kis idő múlva megszólalt. Jaj, nekem! Ki vezette őt abba a házba, ha nem én? Szabadosai és rabszolgái tudják, hogy jártam hozzá, és egyesek azt is tudják, hogy miért. Mi lesz, ha meggyanúsítanak, hogy szándékosan mutatta meg neki a házat, amelyben halálát lelte? Még ha későbben a bíróságon kiderülne is, hogy én nem akartam a halálát, akkor is azt mondják, hogy én voltam az oka. Ő Patricius, tehát büntetés nélkül semmiképpen meg nem úszom. Ha pedig csendben itt hagynám Rómát, és elköltöznék valahova messzire, azzal még nagyobb gyanúba keverednék. Így is rossz volt, meg amúgy is. Csak arról volt szó, hogy a két rossz közül a kisebbet válassza. Róma óriási város, és Kilon most mégis úgy érezte, hogy még szűk is lehet neki. Mert bárki más egyenesen elmehetett volna a vigilek prefektusához, elmondhatta volna, mi történt, és még ha valamelyes gyanú esett volna is rá, nyugodtan várhatta volna a vizsgálatot. De Kilon egész múltja olyan volt, hogy akár a város prefektusával, akár a vigilekével bármiféle közelebbi ismeretség nagyon is kellemetlen következményekkel járhatna számára, és ezen felül minden gyanút is alátámaszthatna, ami csak a hivatalnokok eszébe jut. Másfelől megszökni annyit jelentett volna, mint meggyőzni Petroniuszt arról, hogy Viníciuszt elárulták, és összebeszélés folytán gyilkolták meg. Pedig Petronius hatalmas úr volt, akinek az egész országban rendelkezésére állhatott a rendőrség, és kétségtelenül gondoskodott volna arról, hogy a bűnösöket akár a világ végén is felkutassák. Mindazonáltal Kironnak eszébe jutott, hogy nem volna el legjobb egyenesen elmenni hozzá, és elmondani, mi történt. Igen. Ez lesz a legjobb. Petronius nyugodt ember, és Kilon legalább afelől biztos lehetett, hogy végighallgatja. Petronius elejétől fogva ismerte a dolgot, tehát könnyebben hitelt is adhatna neki, mint a prefektusok. De ahhoz, hogy elmenjen hozzá, pontosan kellett volna tudnia, hogy mi történt Viníciusszal, már pedig Kilon ezt nem tudta. Látta ugyan a Lügiuszt, amint Kroton holttestével a folyó felé hasont, de egyebet semmit. Lehet, hogy Viníciuszt megölték, de az is lehet, hogy csak megsebesült, vagy foggyul ejtették. Kilonnak csak most jutott eszébe, hogy a keresztények bizonyára nem mertek volna megölni egy ilyen hatalmas urat, egy Augustianust és magasrangú katonát, mert az ilyen cselekedet könnyen általános üldözést vonhatott volna maga után. A legvalószínűbb az volt, hogy erővel fogva tartják, és így Lügiának ideje legyen más helyen elrejtőzni. Ez a gondolat lelket vert Kilomba.
Ha az a Lügius sárkány az első pillanatban szét nem tépte, akkor él. Ha pedig él, akkor ő maga fogja tanúsítani, hogy nem árultam el. Akkor pedig nem csak, hogy semmi nem fenyeget, de... Ó, Hermész, ismét számíthatsz a két üszőre. Még újabb tér nyílik meg előttem. Megmondhatom valamelyik szabadosának, hol találhatja meg urát. Az aztán, ha akar, mehet a prefektushoz, csak az a fontos, hogy én ne menjek. Petroniushoz is elmehetek, s utalomra is számíthatok. Kerestem Lügiát, most majd Viníciuszt keresem, aztán megint Lügiát. Mindenek előtt azonban meg kell tudnom, éle vagy sem.
Itt eszébe villant, hogy éjszaka felkereshetné Démas Péket, és megkérdezhetné Ursusztól. De ezt a gondolatot nyomban elvetette. Úgy gondolta, jobb, ha semmi dolga sincs Ursusszal. Nagyon helyesen sejtette, hogyha Ursus nem ölte meg Glaucust, akkor nyilván meggyónta ezt a szándékát a keresztények vénei közül valamelyiknek, és azt figyelmeztette, hogy ez nem tiszta dolog, és valami áruló lehetett, aki ilyesmire rá akarta bírni. Egyébként elég volt Ursusra gondolnia, hogy egész testén végigfusson a hideg. Ellenben elhatározta, hogy este felé Euricius-t elküldi hírekért abba a házba, ahol a dolog végbe ment. Közben azonban ennie kellett, meg kellett fürödnie, és pihennie egyet. Az álmatlanul eltöltött éjszaka, a gyalogút az Ostriánumba, aztán a menekülés a Transtiberisről valóban szer fölött kimerítette. Csak egy dolog vigasztalta meg mindig. Az, hogy két erszény is volt nála. Az egyik, amelyiket otthon kapott Viníciusztól, a másik pedig, amelyet a temetőből való visszatérés közben dobott oda neki. Tekintettel erre a szerencsés körülményre, valamint arra a sok megrázkódtatásra, amin átment, elhatározta, hogy bőségesen étkezik, és jobb bort is iszik hozzá, mint rendesen. És mikor végre elérkezett a bormérések nyitásának órája, ezt olyan alaposan meg is tette, hogy a fürdőről teljesen elfeledkezett. Mindenek előtt álmos volt, és ez annyira elvette minden erejét, hogy tántorokba ment haza a Suburrán levő lakására, ahol a Vinícius pénzén vásárolt rabszolganő várta. Ott belépett a kubikulumba, mely sötét volt, mint egy róka ódúja. Végigvágta magát fekhelyén, s nyomban elaludt. Csak este felé ébredt fel, vagyis a rabszolganó költötte fel azzal, hogy valaki keresi, és sürgősen beszélni kíván vele. Az éber Kilon egyszerre magához tért, felkapta kámzsás palástját, rászólt a leányra, hogy húzódjék félre, és előbb óvatosan kinézett a szabadba. És megdermett. A kubikulum ajtaja előtt ugyanis az óriás Ursuszt pillantotta meg. Egyszerre érezte, hogy feje és lába hideg, mint a jég, szívverése eláll, háta pedig borsódzik, mint a hangyák rajai mászkálnának rajta. Az első pillanatban nem bírt megszólalni, később azonban nagy fogvacogva kibökte, vagyis inkább kinyögte. Szíra, nem vagyok itthon, nem ismerem ezt... a jó embert. Megmondtam neki, uram, hogy itthon vagy, de alszol, felelte a leány. Ő azonban követelte, hogy költselek fel. Ó, Istenek, ezért... De Ursus, mintha a húzavona miatt türelmét vesztette volna, a kubikulum ajtajához lépett, s lehajolva bedugta a fejét, és bekiáltott. Kilon, Kilon idész!
Pax tecum, pax, pax!
Béke veled, felelte Kilon.
Ó, keresztények legjobbika, úgy van, Kilon vagyok, de ez tévedés, nem ismerlek.
Kilon, Kilon idész, ismételte meg Ursus. Urad Vinícius hív, hogy velem együtt jöjj hozzá.